96,4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Éves a Szent István Rádió és Televízió. 2000-ben indult el a rádiónk adása, majd 2011-ben a tévé az interneten. Ebből az alkalomból Ternyák Csaba egriesek háladó szentmisét mutat be a Bazilikában, október 18-án, tehát szombaton 16 órakor, amelyet természetesen élőben közvetítünk majd. Szeretettel várjuk a híveket a szentmisére, szombaton délután 4 órakor a Bazilikába, vagy kérjük, imádkozzanak velünk a rádión keresztül, illetve a tévé YouTube csatornáján. Vatikán állam vezetőjeként 14. Leó pápa első látogatása az olasz köztársasági elnöki palotába vezetett, ahol Sergio Mattarella államfő fogadta. A Szentatya beszédének központi témája a béke volt. Emlékeztetett 15. Benedek pápa felhívására az első világháború előtt, 12. Pius 1939-es rádió üzenetére, amely az újabb világháború közelettére figyelmeztetett, 23. János a békét a földön kezdető enciklikájára 1963-ban, valamint 6. Pál pápa üzenetére 1968-ban a béke első egyházi világnapja alkalmából. Úgy vélte, korunk összetett kihívásaira csakis a multilaterális megoldások adhatnak választ. A kihívások között említette az Európában tapasztalt születéscsökkenést és a családtámogatást szorgalmazta. A pápa hangsúlyozta, hogy az apa, anya, gyermek, nagyszülő szavak olyan értékeket képviselnek, amelyek a társadalom egészének javát szolgálják. Méltóság teljes munkát, esélyegyenlőséget és bizalmat szorgalmazott a családok számára, az életvédelmének jelentőségét hangoztatta a fogantatástól a halál pillanatáig, valamint kiemelt az egészségügyi ellátáshoz és a gyógyszerekhez való hozzájutás lehetőségének fontosságát. A pápa köszönetet mondott Olaszországnak a migránsok befogadásáért és az emberkereskedelemmel szembeni fellépésért. Úgy vélte, korunkban tendenciának számít a közös kulturális identitásunkat évszázadok alatt meghatározó modellek és értékek nem elegendő elismerése. Ne hagyjuk magunkat elcsábítani tömeges és gyorsan átfutó modellektől, amelyek csak a szabadság látszatát adják, mondta a Szentatya. A hibás döntések után mielőbb alapvető gazdaságpolitikai fordulatra lenne szükség az Európai Unióban a növekedés újraindítása érdekében, de a magyar kormány addig is mindent megtesz a károk enyhítése céljából, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Horsensben az EU külkereskedelmi tanácsának informális ülését követően. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy a világ gyorsan halad az újbóli blokkosodás irányába. Kifejtette, az Oroszországgal szembeni szankciókkal összeomlott az eddigi európai gazdasági növekedési modell, amely a fejlett nyugati technológiák és a keleti energiahordozó kombinációjára épült, és máig nem is lépett ennek semmi a helyébe. Bírálta a kínai elektromos autóiparra vonatkozóan bevezetett, szavai szerint szintén rendkívül ártalmas vámokat. Továbbá úgy vélekedett, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrégiben megkötötte az évszázad legrosszabb díljét az Egyesült Államokkal a vámokról. Magyarország és Finnország a kétoldalú kapcsolatok megerősítésén dolgozik, ebből az együttműködésből ugyanis hazánk politikai, gazdasági és védelmi értelemben is sokat profitálhat, jelentette ki Magyar Levente Helsinkiben. A külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára a finn köztársasági elnöki hivatal vezetőivel, a kül- és biztonságpolitikáért felelős államtitkárral, valamint finn parlamenti képviselőkkel is tárgyalt. Az orosz megszálló erők újabb csapásokat mértek a polgári vasúti és energetikai infrastruktúra létesítményeire Harkiv, Kirovohrad, Szumi és Donyeck megyében, közölte Julia Sviridenko. Az ukrán miniszterelnök szerint az ellenség fő célja változatlan, megtörni az ellenállásokat és megfosztani az ukránokat a fénytől és a melegtől. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök pénteken a Fehérházban tárgyal Donald Trumppal, írta meg a Politico brüsszeli lap. A hírt egy magasrangú ukrán tisztviselő és Zelenszkij is megerősítette. Az ukrán elnök az ex-közösségi portálon azt írta, a látogatás fő témája a légvédelem lesz, illetve hosszú távú képességeik, amelyekkel a béke érdekében nyomást kívánnak gyakorolni Oroszországra, fogalmazott. Folyamatosan napirenden van a migrációs paktum kérdése, hívta fel a figyelmet a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Rétvári Bence Luxemburgban vett részt a belügyi tanácsülésén. Elmondta, elfogadhatatlannak tartjuk azt a napi kényszerítő bírságot, amivel minket azért büntetnek, mert megvédjük a külső határunkat, és követeljük a határkerítés költségének megtérítését, hiszen egész Európát védjük. Végül az időjárásról. Kezdetben borult lesz az ég, napközben aztán szakadozik a felhőzet, néha gyenge eső, zápor előfordulhat majd. Az északi a szél nagyrészt mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 0 és plusz 5 fok között, délután pedig 13-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egriesek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egriesek szándékára. E jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Keddi adásunk témái: 14. Leó pápa látogatása Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknél. Becsüljük meg, amit eleink ránk hagytak. A Szentatya fogadta a Rafael Mary del Val bíborosnak szentelt tanácskozás résztvevőit. Leó pápa látogatása az olasz államelnöknél. Becsüljük meg, amit eleink ránk hagytak. 14. Leó pápa, mint Róma püspöke és Itália prímása, október 14-én kedden délelőtt hivatalos látogatást tett Sergio Mattarella olasz köztársasági elnöknél a Quirinali zomban fekvő elnöki rezidencián. A pápa hosszú beszédében kitért a Szentszék és az Itália közti hagyományosan jó kapcsolatra, a lateráni szerződés közeli centenáriumára, a szent év és a béke kérdéseire. Elnök úr, köszönöm kedves szavait és a meghívást a Quirinali palotába, amely oly szorosan kapcsolódik a katolikus egyház történetéhez és számos pápa emlékéhez, kezdte beszédét a Szentatya. Róma püspökeként és Olaszország prímásaként jelentős számomra, hogy ezzel a látogatással megújíthatom azt az erős köteléket, amely Péter székét az ön által képviselt olasz néppel egyesíti, az Olaszország és a Szentszék közötti szívélyes kétoldalú kapcsolatok keretében, amelyeket következetesen őszinte barátság és hatékony kölcsönös együttműködés jellemez. Egyébként egy olyan szerencsés együttélésről van szó, amely a félsziget történelmében és az ország mély vallási és kulturális hagyományaiban gyökerezik. Ennek jeleit látjuk például az ország szerte megjelenő számtalan templomban és harangtoronyban, amelyek gyakran a művészet és az áhított igazi kincses bányái, amelyekben a nép vele született kreativitása, párosulva őszinte szilárd hitével, tanúbizonyságot tett nekünk az ország művészeti szépségeiről, de mindenek előtt erkölcsi és hitbeli értékeiről. A találkozó alkalmával Leó pápa kifejezte a Szentszék szívbe jövő háláját azért, amit az olasz hatóságok tettek és tesznek a különféle kihívásokkal teli és egyetemes visszhangot kiváltó egyházi események alkalmával, amelynek súlypontja éppen Róma. Szeretném ismét kifejezni szívből jövő köszönetemet önnek, elnök úr, folytatta Leó pápa, és az egész országnak a befogadás és a hatékony szervezés gyönyörű példájáért, amelyet Olaszország hónapok óta nyújt a mostani jubileumi évben különböző területeken. A logisztika, a biztonság, az infrastruktúra, a szolgáltatások biztosítása, irányítása és sok más téren is. Kitárva karjait és vendégszerető arcát mutatva a világ minden tájáról ideözönlő számos zarándoknak. Az egyetemes egyház a remény jubileumát ünnepli.
Sta celebrando il giubileo della speranza.
Ferenc pápa a Spes non confundit, a remény nem csal megkezdeltű bullájában, amellyel 2024 májusában meghirdette a Szent Évet, hangsúlyozta annak fontosságát, hogy figyeljünk a világban jelenlévő nagy jóra, és ne engedjünk a kísértésnek, azt gondolva, hogy eláraszt minket a gonosz és az erőszak. Leó pápa ellenben hiszi, hogy az ebben az időszakban tapasztalt szép, szinergikus együttműködés már a remény jele mindazok számára, akik hittel jönnek Rómába, hogy átépjenek a Szent Kapun, és imádkozzanak Péter és az apostolok sírjainál. Pár év múlva ünnepeljük a lateráni szerződés centenáriumát, folytatta Leó pápa. Annál is inkább indokolt e tekintetben újra hangsúlyozni az illetékességgel kölcsönös megkülönböztetésének fontosságát. Erre alapozva a szívélyes tisztelet légkörében a katolikus egyház és az olasz állam a közjóért, az emberi személy szolgálatában működik együtt, akinek sérthetetlen méltóságát mindig a legfontosabbaknak kell tekinteni a döntéshozatali folyamatokban és a cselekvés minden szintjén, a társadalmi fejlődés különösen a legkiszolgáltatottabbak és legrászorultabbak védelme érdekében. Ennek érdekében dicsérem és bátorítom a kölcsönös elkötelezettséget, hogy az együttműködést az 1984-es konkordátumra és annak teljes tiszteletben tartására alapozzák. Olyan időben élünk most, szólt a pápa, amikor a remény számos jelével együtt sok súlyos szenvedéssel teli helyzet is megsebli az emberiséget világszerte, amelyek sürgős és mégis előre látó válaszokat igényelnek. Ebben a helyzetben az első feladat a béke iránti elkötelezettség.
E quello per la pace.
Számos háború pusztítja a földet, amelynek hírei nyomán Leó pápa meghallja elődei szavának visszhangját. A világ figyelmen kívül hagyta 15. Benedek prófétai szavait az első világháború alatt, de épp úgy nem vettek figyelembe 12. Pius szavait a második világháború előestéjén sem. Szent 23. János a hidegháború idején így tanított. Minden emberi személy olyan jogok és kötelességek aranya, amelyek közvetlenül és egyidejűleg erednek magából a természetéből, és ezek a jogok és kötelességek egyetemesek, sérthetetlenek és elidegeníthetetlenek. Éppen ezért Leó pápa megismétli szívből jövő felhívását, hogy folytassák a munkát a béke helyreállítására a világ minden részén, és mozdítsák elő az igazságosság, a méltányosság és a népek közötti együttműködés elveit. Ezt a célt minden bizonnyal elősegíti az olasz állam és a Szentszék közös elkötelezettsége, amelyet mindig is tanúsított. Assisi Szent Ferenc, Olaszország védőszentje halálának jövőre esedékes 8. centenáriuma kapcsán
l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi.
Leó pápa a közös otthonunk gondozásának sürgető kérdését hangsúlyozta. Szent Ferenc arra tanított minket ugyanis, hogy minden teremtmény tisztelettel dicséri a teremtőt, ezért hiszi, hogy Olaszország azért kapta ezt a küldetést, hogy népeinek olyan kultúrát adjon, amely a földet nővéreként ismeri fel és úgy is ápolja. Az elmúlt évtizedekben sajnos Olaszországban és Európában a születési arány jelentés csökkenésének lehettünk tanúi, szólt-e fájdalmas témáról a Szent Atya. Ez megköveteli az elkötelezettséget a család javát szolgáló intézkedések előmozdítására, az ilyen erőfeszítések támogatására, értékeik előmozdítására, valamint szükségleteik és jogaik védelmére. Az apa, anya, fiú, lány, nagypapa és nagydama kifejezések az olasz hagyományban olyan szavak, amelyek természetes módon fejezik ki és keltik a szeretet, a tisztelet és az elkötelezettség néha hősies érzéseit a család és így az egész társadalom java iránt. Különös módon hangsúlyozta a pápa annak fontosságát, hogy minden család számára biztosítsák a méltó foglalkoztatás alapvető támogatását, tisztességes feltételek mellett az anyaság és az apaság szükségleteinek figyelembe vételével. Tegyenek meg mindent, hogy bizalmat adjanak a családoknak, különösen a fiatal családoknak, hogy derűvel tekinthessenek a jövőbe és harmóniában növekedhessenek. Leó pápa alapvető fontosságúnak tartja az élet tiszteletben tartását az élet minden szakaszában, a fogantatástól az öregkoron át egészen a halál pillanatáig.
Fino al momento della morte.
Hálámat fejezem ki azért a segítségét, amelyet ez az ország nagylövkie nyújt a migránsoknak, akik egyre inkább kopogtatnak az ajtaján. Korunk összetett kihívásai ezek, amelyek elől Olaszország soha nem riadt vissza. Arra buzdítom önöket, hogy mindig őrizzék meg a nyitottság és a szolidaritás élénk hozzáállását. Ugyanakkor szeretném hangsúlyozni annak fontosságát, hogy az érkezőket konstruktívan integrálják az olasz társadalom értékeibe és hagyományaiba. Továbbá szeressük és osszuk meg saját történelmünket és kultúránkat annak jeleivel és kifejeződéseivel együtt. E tekintetben manapság bizonyos tendencia figyelhető meg, hogy különböző szinteken alábecsülik azokat a modelleket és értékeket, amelyek az évszázadok során kialakultak, és amelyek kulturális identitásunkat alakítják, sőt, néha megpróbálják eltörölni azok történelmi és emberi jelentőségét. Ne becsüljük le azt, amit elődeink megtapasztaltak és amit ránk hagytak, még nagy áldozatok árán sem, hangsúlyozta Leó pápa. Ne hagyjuk, hogy magában ragadjanak a tömegesedő és képlékeny modellek, amelyek csak a szabadság látszatát hirdetik, csak hogy az embereket olyan kontrollformáktól tegyék függővé, mint a múló divathóbortok, a kereskedelmi stratégiák vagy egyebek. Idézett Leó pápa József Ratzinger bíboros beszédéből, amelyet a római pápa megválasztása alkalmába tartott misén mondott 2005. április 18-án. Befejezésül Leó pápa hálásan megköszönte a szívélyes fogadtatást, és további sikereket kívánt az egész olasz népnek. Olaszország egy felbecsülhetetlen gazdagságú ország, amelynek sokszor rejtett kincseit újból és újból fel kell fedezni.
Leó pápa fogadta a Rafael Merri del Val bíborosnak szentelt tanácskozás résztvevőit. 14. Leó pápa hétfőn Rafael Merri del Val bíboros örökségéről elmélkedett a neki szentelt tanulmányi napok résztvevőinek. Hangsúlyozta, hogy a vatikáni diplomata alázattal szolgálta a 20. század elejének pápáit kényes ügyekben.
Siervo de Dios, Rafael Merri del Val.
Isten szolgája Rafael Merri del Val születésének 160. évfordulóján 14. Leó pápa találkozott egy tanulmányi csoporttal, akik az 1965-ben Londonban született néhai bíborosról tanácskoznak. A pápa hosszasan elmélkedett Merri del Val bíboros küldetéséről és örökségéről, a Szentszék diplomáciai szolgálatának engedelmes eszközének nevezve őt egy olyan időszakban, amelyet nagy kihívások jellemeztek. A későbbi bíboros spanyol diplomata apától és angol anyától született. Az egyetemesség légkörében nőtt fel, amit a későbbiekben az egyház saját hivatásának ismert fel. 13. Leó pápa Kanadába küldte apostoli delegátusaként, hogy mozdítsa elő a katolikus oktatást. A pápai egyházi akadémián tanult, amelynek később a vezetője lett. Az intézmény most ünnepli fennállásának 325. évfordulóját. Ott értette meg, és saját példájával közvetítette, hogy az egyház diplomáciája akkor virágzik, amikor papi hűséggel élik meg, olyan szívvel, amely tehetségét Krisztusnak és a Péter utódjára bízott küldetésnek ajánlja fel, mutatott rá Leó pápa. Fiatalon, mindössze 38 évesen Szent X. Pius pápa bíborossá kreálta és vatikáni államtitkárra nevezte ki. Ami ezután következett, mondta a pápa, az a hűség, a diszkréció és az elkötelezettség útja volt, amely a 20. századi pápai diplomácia egyik legjelentősebb alakjává tette. Még államtitkárként is Meridel Vál bíboros a római Trastevere negyed gyermekeivel és fiataljaival foglalkozott, és atyaként, illetve barátként vált ismerté azok számára, akiket hittanra tanított és elkísért. 14. Leó pápa ezután Meridel Vál bíborosnak az Alázatosság litániája című imádságáról elmélkedett, amelynek fohászai szerinte modellt állítanak a szentszék diplomatái elé. A vágytól, hogy dicsérjenek, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy tanácsomat kérjék, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy megaláznak, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy elfogadjanak, szabadíts meg Jézusom. A pápa méltatta ezen vágyaknak a kifejezését, amelyek az egyház szolgálatát helyezték előtérbe a személyes előmenetel helyett, mondván, hogy a bíboros tudta, hogyan kell hátralépni államtitkári megbízatása után, hogy Péter szolgálatát minden személyes érdek fölé helyezze. Aki az egyházat szolgálja, az nem a saját hangjának érvényesülésére törekszik, hanem arra, hogy Krisztus igazsága szóljon, emlékeztetett Leó pápa. És ebben a lemondásban fedezte fel az igazi szolgaszabadságát. A Szentatya ezután felidézett két rövid kifejezést, amelyek Meridel Vál bíboros életét jellemezték. Csak püspöki mottója, adj nekem lelkeket, a többit vedd el, volt felvésve a sírjára, amely a Szent Péter Bazilika kriptájában található. A kupola alatt, amely az apostol emlékét őrzi, a bíboros azt kívánta, hogy a neve erre az egyszerű kérésre redukálódjon, állapította meg a pápa. Semmi kitüntetés, sem cím, sem életrajz, csak egy pásztori szív kiáltása. A bíboros litániája a következő mondattal zárul. Mások szentebbek, jobbak nálam, és én csak olyan szent leszek, amilyen a te kegyelmedből telik tőlem. Meridel Vál bíboros tudta, hogy a szentséget nem összehasonlítással, hanem szeretett közösséggel mérik. Szűz Mária, akit Rafael Meridel Vál gyengéd gyermeki odaadással szeretett, tanítsa meg családjainkat, a szentszék diplomatáit és mindazokat, akik az egyházat szolgálják arra, hogy egyesítsék az igazságot és a szeretetet, az óvatosságot és a bátorságot, a szolgálatot és az alázatot, hogy mindenben csak Krisztus ragyoghasson, zárta beszédét Leó pápa. Az alázatosság litániája, amelyet 10. Szent Pius államtitkára fogalmazott meg, és amelyet Teréz anya nővérei naponta imádkoznak, így hangzik. A vágytól, hogy megbecsüljenek, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy szeressenek, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy népszerű legyek, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy fölemeljenek, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy tiszteljenek, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy dicsérjenek, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy előnyben részesítsenek, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy tanácsomat kérjék, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy igazat adjanak nekem, szabadíts meg Jézusom. A vágytól, hogy elismerjenek, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy megaláznak, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy lenéznek vagy leráznak, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy megvetnek, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy korholnak, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy megütnek, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy megrágalmaznak, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy kigúnyolnak, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy mellőznek vagy elfelejtenek, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy igazságtalanság ér, szabadíts meg Jézusom. A félelemtől, hogy meggyanúsítanak, szabadíts meg Jézusom. Hogy másokat nálam jobban szeretnek, add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogy másokat nálam többre becsülnek, add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogy a világ szemében más növekszik, és én kisebbedem, add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogy az erényt másokban dicsérik, és a jót bennem nem veszik észre, add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogy másokat magasztalnak, míg engem észre sem vesznek, add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Ahogyan másokat nálam jobban előnyben részesítenek, add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel viseljem el. Hogy mások szentebbek, jobbak nálam, és én csak olyan szent leszek, amilyen a te kegyelmedből telik tőlem, add kegyelmedet, Jézus, hogy alázatossággal és szeretettel ezt is elviseljem.
Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönöm, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget Isten szeretetéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen! Úr Jézus, engedd, hogy olyan egyenesek legyünk, mint a fűszál, amely egyenest az ég felé lendül. Nagy lelkűségünk pedig, mint az éltető nedv, amely benne felszívódik és táplál. Lelkünk legyen tiszta, mint a hegyi patak vize, amely a fehér lőhóból születik. Akaratunk legyen szilárd, mint a kőszikla, repedések és karcolások nélkül. Egész életünkben, bármerre járunk is, telít csavargásaink, vándorutunk társa. Az útszélen emelkedő kereszt jelentse számunkra mindig a találkozást a jó baráttal. Legyen ez mindig így, kérjük a Teremtőt. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hittanóránk elején azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy van-e otthon családi fotóalbumotok?
Igen, van.
Milyen képeket őriztek ezekben az albumokban?
A családunkról, a elhunyt tagjainkról.
Nektek van családi fotóalbum? Találtál már ilyet otthon?
Én még nem találtam otthon, de szerintem nincs is.
Vagy esetleg számítógépen tároljátok a fényképeket? A családi fotókat?
Nekünk igen, mikor még anyukám és apukám még csak barátok voltak, akkor mindig sok fényképet csináltak és feltöltötték CD-kre.
Nektek, Oli?
Még a régebbi fotókat egy dobozba tároljuk.
Vannak olyan képek, amelyeken még bizonyára kicsik vagytok, vannak olyanok is, amelyek akkor készültek, esetleg amikor még ti nem is éltetek. Milyen érzés ezeket nézegetni?
Nagyon furcsa érzés nézegetni, hogy én még nem voltam meg abban a világban.
Nosztalgikus.
Nagyon furcsa, hogy én még nem születtem meg abban a világban, és hogy a szüleim sokkal másabban néznek ki.
És esetleg, amiken te már szerepelsz fotók, akkor azokat milyen érzés nézegetni, amikor gondolom, hogy azokon kisebb voltál még. Milyen érzés ez nektek?
Az is nosztalgikus.
Az is fura nekem. Nekem is fura, hogy ránézek, és akkor, hogy ez én voltam még ennyi idősen.
Van valami izgalmas abban, amikor megkérjük a szüleinket és a nagyszüleinket, hogy meséljék el, hogy hogyan születtünk, mi volt előtte, hogyan lettünk egy család. A fotók és az elbeszélés alapján egyre jobban meg is tudjuk érteni, hogy kik is vagyunk valójában. Képzeljétek el, hogy az emberiséget mindig is érdekelte, hogy hogyan keletkezett a világ, miként kezdődött az emberiség élete, sőt, mi volt egyáltalán a kezdet előtt. Olyan kérdések ezek, amelyeket a tudományok nagyon régóta vizsgálnak. A Biblia furcsa választ ad elsőre, talán nehéz is megérteni, hogyan mondja a Biblia.
Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet.
Ezzel a mondattal megkezdődik a Szentírás. Ez a mondat igazából két dolgot üzen nekünk. Mi ez?
Mindeneknek a kezdete Isten. Ő az, aki megteremtette a teljes világot, mindazt, ami benne van.
Azt, hogy mi volt a kezdet előtt, nem tudhatjuk meg. Az emberi tudás csak a kezdet utánra terjed ki. Ami azelőtt volt, el van rejtve előlünk. Erről csak Isten tud. Vagyis vizsgálódhatunk, kutathatunk, ám el kell fogadnunk, hogy az emberi tudásnak vannak korlátjai.
Isten első cselekvése a Biblia szerint tehát a teremtés. Isten az, aki mindent megteremt, ő azonban nem teremtmény. Ő öröktől van, örökké létezik. Rajta kívül minden és mindenki elkezd létezni, majd egy meghatározott idő múltán elmúlik. Nagyon fontos megjegyeznünk, gyerekek, hogy a világ kezdete előtt nincs semmi, csak az Isten. Ez a teremtés lényege. Isten nem átformál valamit, ami már van, hanem a semmiből hoz létre mindent. Makabeusok könyvében így fogalmazza meg. Gyermekem, kérlek, tekints az égre, és nézz a földre, és mindarra, ami rajta van. Gondold meg, hogy Isten semmiből teremtette, és az emberi nem is ugyanígy keletkezett. A Szentíráson alapuló hitünk két fontos üzenetet hordoz számunkra. Melyik az első, Olivér?
A világ nem önmagától létezik, a teremtés a semmiből történt. Isten ereje hozta létre.
A másik nagyon fontos üzenet, Bence?
Minden, ami van, azért létezik, mert Isten akarja. Te is azért élsz, mert Isten akarta, hogy legyél édesapád és édesanyád szeretetéből fogantál meg. Édesanyád méhéből növekedtél 9 hónapon át. Így jöttél a világra. Ám mindez nem véletlen. Isten maga szerette volna, hogy te éppen te, és ne valaki más szülessen meg erre a világra.
Az ókorban az uralkodókat nevezték az istenek képmásainak. Ahogyan Isten úr a mennyben, úgy a király úr a földön. A király olyan, mint az Isten képmása. A Biblia ezzel szemben azt tanítja, hogy nem csak a királyok, hanem minden ember, a legkisebb, a legszegényebb is Isten képmása. Isten minden embert arra teremtett, hogy uralkodjon. Amit a Bibliában leírnak, az igazából arra tanít, hogy Isten uralkodásra teremtette az embert. Nem szolgának, hanem társának alkotott minket, szeretetből teremtett és szeretetre hív minket. Ez azt jelenti, hogy mi Isten képmásai vagyunk, vagyis az Isten olyan teremtményei, akikre ő úgy tekint, hogy társai vagyunk a teremtés művének a folytatásában. Ezáltal az emberi méltóságnak a tisztelete mindannyiunknak alapvető feladata, hogy a másik emberben meglásd az Isten arcúságot, hogy ő is ugyanolyan teremtménye az Istennek, ugyanolyan értékes teremtménye az Istennek, mint amilyen te magad vagy. és erre mindig úgy gondoljál, hogy az Isten minden embert egyedinek és megismételhetetlennek teremtett. Ez mit jelent igazából? Például téged Kovács Olivérnek hívnak. Szerinted van az országban más Kovács Olivér nevű fiú is?
Igen, van, csak az alakban nem ugyanaz, meg az érzések sem.
Lehet, hogy a neve ugyanaz, mint neked, de ilyen tulajdonságokkal, ilyen lélekkel csak egyetlen egy van belőled, és soha többet nem is lesz ilyen lélekkel, ilyen tulajdonságokkal más valaki a Földön. Tehát ebből fakad az, hogy te Istennek egyedi és megismételhetetlen teremtménye vagy. Mi van akkor, hogyha születik neked majd egy kisfiad? Ő ugyanolyan lesz, mint te?
A gyerekem fog rám hasonlítani, meg az anyukájára is.
Mi az oka?
Az, hogy nem egy másik ember génjéből tevődött össze a kisgyerek.
És egyedi és megismételhetetlen lesz ő is?
Igen, az lesz.
Szép dolog azt gondolni, hogy minden Isten akaratából van, de felmerül a kérdés, ha Isten tökéletes, akkor neki senkire és semmire nincs szüksége. Mit gondoltok, hogy miért teremtette meg hát a világot, miért akarta, hogy legyen benne ember, mi lehet az oka annak, hogy nem elégedett meg a boldog isteni élettel?
Meg akarta osztani Isten a szeretetet.
Mit gondoltok, hogy mi az oka még annak, hogy belevágott is egy ilyen fárasztó és kalandos vállalkozásba kezdett, hogy megalkotta a világot és azon minden teremtményt?
Szeretni akart.
Ezt honnan tudjuk, hogy Isten szeretni akart minket?
Mert ez az Isten lényege.
Sok hívő feltette ezeket a kérdéseket, és képzeljétek el, van, aki úgy vélte, Isten végtelenül bölcs. A világ, annak természeti törvényei mind-mind az ő bölcsességének a megnyilvánulása. Mások azt mondták, hogy Isten végtelenül jó, márpedig a jóság soha nem önző, szívesen megosztja önmagát. A teremtésnek is ez lehet az oka, ahogy ti is mondtátok, az Isten végtelen szeretete, azt, hogy szeretni akart minket, szeretve akart lenni, és azt akarta, hogy ő szerethessen minket. És így az isteni jóság szétáradt. Szeretném, hogyha Adrián felolvasnád a Zsoltárok könyvéből a legszebb választ a Szentírásból.
Áldjátok az Urak Urát, irgalma, szeretete örökké tart. Csak ő tesz csodát, irgalma, szeretete örökké tart. Ő alkotta bölcsességében az eget, irgalma, szeretete örökké tart. Ő teremtette a földet a víz fölé, irgalma, szeretete örökké tart.
Jézus, ó Jézus.
Az új szövetségben ezt olvassuk, Isten a szeretet. Isten már a teremtés előtt is maga a szeretet. Ő tehát a Szent Háromság,
az Atya, a Fiú és a Szent Lélek
teljes és tökéletes szeretete.
Azért teremti meg a világot, hogy abban is megszülessen a szeretet.
Szerinted miben áll a szeretet? Mit jelent?
Egy olyan fogalom, hogy egy másik ember viszonyulni akar egy másik emberhez.
Van ennek valami oka, hogy szeretsz valakit? Miből gondolod, miből érzed? Ezt lehet látni a szeretetet? Lehet olyat csinálni, hogy oda dobok, akkor neked, Bence, egy kiló szeretetet? Ezt lehet látni?
Nem lehet.
Akkor honnan tudod, hogy van szeretet?
A szívemből.
Tehát ha nem lehet látni, akkor mit lehet a szeretettel?
Érezni.
Honnan tudod, honnan érzed, hogy anya szeret téged?
Minden nap kérdez felülem, hogy milyen volt az iskola. Hogyha rossz volt, akkor megöle, és majd mondja, hogy akkor majd máskor máshogy lesz.
És például abban, hogyha beteg vagy, vagy szomorú vagy, vagy fáj valamit?
Akkor gondoskodik rólam.
Aztán még miben érzed, hogy anya szeret téged? Adrián?
Hogy gondoskodik rólam, hogyha baj van, akkor segít.
Számodra mit jelent édesanya szeretete?
Az anyukám mindig nagyon félt, és nagyon nehezen enged el valóva.
Szeretni valakit annyit jelent, hogy cselekedetekkel éreztetjük, fejezzük ki a másik számára egyszer és mindenkor, hogy fontos nekem. És azt, hogy ő fontos nekem, azt nagyon sokféleképpen, ahogy itt elmondtátok, kifejezésre lehet juttatni. Egy valami a nagyon fontos, hogy a szeretetben én számítok, vagy a szerető fél, akit én szeretni akarok.
Akit szeretni akarok, az a fontos.
Így van. Az ő boldogsága, értitek? Az ő elégedettsége, az ő biztonsága, a szeretet félnek a jóléte és a boldogsága az a legfontosabb. Ha én igazán szeretni akarok valakit, és ez sokkal fontosabb a saját igényeimnél. Gondolj bele, ha anya óvni és védeni akar téged, Bence, akkor minden energiát abba fektet, hogy ő eljöjjön érted, úgy ossza be az idejét, úgy csinálja a programjait, hamarabb fel kell, elindul, pénzt fizet érte, benzint fizet érte, csak azért, hogy te, neked a biztonságodról ő gondoskodjon. És nem sajnál se időt, se energiát, se fáradtságot ezekért. Ezekre gondoljatok, hogy a szeretet az nem méricskél, nem gondolkodik azon, hogy megéri vagy nem éri meg, vagy nekem most a saját dolgom fontosabb, mint a gyerekemé, hanem azt csinálja, ami számodra, ami a szerető fél számára a leges-leges legfontosabb, hogy ő boldog legyen, hogy ő biztonságban legyen. Értitek? És nem csak anya meg apa gondol így ránk, vagy mama, hanem így gondol ránk az Isten is. Isten is szeretni akar téged, Isten is vigyázni akar rád, Isten is gondoskodni akar rólad. Igen ám, de nyilvánvaló, hogy itt az is nagyon fontos, hogy te mit szeretnél. Mert az Isten, tudod például ezt, hogy süt a nap. Isten mindenkire ráárasztja a napsütést, attól függetlenül, hogy ő viszont akarja szeretni az Istent, vagy nem akarja viszont szeretni az Istent. Tehát egyformán süt a nap mindenkire. Istennek a szeretete végtelen és kiárad, és ha akarod, viszonzod ezt a szeretetet, az Isten szeretetét, ha nem akarod, a szabad akaratadnál fogva, vissza is utasíthatod az Isten szeretetét. És ez az emberi értelmet felülmúló szeretet, ami még akkor is szeret téged, ha te nem viszonzod ezt. És erre nincsen magyarázat, hogy az Isten miért szeret engem akkor is, hogyha én nem foglalkozom vele. Akkor is, hogyha én megbántom őt. Akkor is, ha csúnyán beszélek. Akkor is, hogyha nem megyek szent misére. Isten akkor is és úgy is szeret engem, viszont mi a helyzet a bűneimmel? Azt szereti az Isten?
Nem szereti.
Így van. Tehát az az, amit nem szeret, de téged egyszer és mindenkorra úgy, ahogy vagy, úgy tud elfogadni és szeretni, hiszen ő alkotott, ő akarta, hogy te legyél. A világ tehát Isten szeretetéből lett. Célja nem más, a szeretet beteljesülése. Amikor létrejön a kapcsolat Isten és az ember között, akkor a helyükre kerülnek a dolgok. Akkor a szeretet győz minden más fölött, akkor igazán szép a világ. Ez az állapot más szóval mi lehet?
A boldogság.
A teremtés nem lenne teljes az ember nélkül. Azért van ez így, mert Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket. Mit jelent ez, hogy saját képére és hasonlatosságára teremtett minket az Isten, Olivér?
Van értelmünk, hogy a világrendjéből felismerjük a Teremtőt, aki kiszabta a természeti törvényeket. Van szabadságunk is, hogy tudjunk törekedni a jóra, de legfőképpen olyan lények vagyunk, akik képesek a szeretetre.
A héber Ádám szó annyit tesz ember. Ő az ősatya, az első emberi lény. Az Úristen megalkotta az embert a föld porából, és orrába lehelte az élet leheletét, így lett az ember élő lényé. Egyszerre föld és isteni lehelet. Ő az Édenkert első lakója, akinek a Teremtő mindent átadott, hogy művelje és őrizze azt. A szeretet Isten képmásának mégis hiányzott valami. Hiányzott neki valaki. Valaki, akit személyként, másik emberként szerethet, és aki viszont szereti őt. Nélküle nem tud boldog lenni. Isten ezt tudta.
Ezért megteremtette Évát. Vagyis a férfi és nő, nincs közöttük aláfölrendeltség egyetlen emberi valóság két részét jelentik ők, akik a szeretetben tudnak teljes egészé válni. Nem csoda, hogy újdonsült feleséget látva Ádám újongott és énekelt, felismerte, hogy mi a hivatása, boldogságának útja az életben.
Ádám és Éva megteremtésének elbeszélését úgy is felfoghatjuk, mint egy emberi szeretet kapcsolat egy szerelem történetét. Azért vannak ezek a világon, hogy találkozzanak egymással, megismerjék egymást, és őszintén szeretve elnyerjék a boldogságot. Szerelmüknek különös jelentőséget ad az a tény, hogy ettől függ az emberiség élete, a születendő gyermekeknek a férfi és a nő kapcsolatában kell megfoganniuk. Ezáltal Ádám és Éva új módon válik Isten képmásává, szeretetből életet tudnak ajándékozni egy új jövevénynek, egy új élőlénynek.
Együttműködéshez ez Isten és az ember között az apák és az anyák részt kapnak a teremtés művében.
Csodálatos és nagyszerű ez a kapcsolat, ugyanakkor meg is kell küzdeni érte.
Ádám és Éva története felhívja a figyelmünket arra, hogy a szeretet soha nem ösztön, nem puszta érzelem. Értelmünknek és szabad akaratunknak is ki kell vennie a részét belőle. Tudatosan igent mondunk a másik személyre, és hűséges akarattal kitartunk mellette tűzön, vizen át.
Csak így érhetjük el a lehető legnagyobb boldogságot az életben. Tehát ez az igazi szeretet, gyerekek, amikor nem méricskélünk, nem gondolkodunk azon, hogy nekem ez megéri vagy nem éri meg, hanem akit megszerettem, azt egyszer és mindenkorra megszerettem, és hűségesen kitartok mellette. És ez a szeretet így időkön átívelő, ez a szeretet akkor is működik, hogyha ő neki rossz napja van, vagy rossz kedve van, akkor is működik, hogyha ő esetleg nem akar velem kapcsolatba lépni, akkor is működik, hiszen majd eljön lehet, hogy egy olyan nap, amikor már neki is jobb kedve van, és jobban tudja számomra ezt viszonozni. Nem ilyen adok-kapok dolog csak, hanem a szeretet az olyan, ami túllép az én saját érdekeimen, és mindig azt nézi, hogy a másik boldog legyen. Tudod, amikor anya is vagy apa is úgy tekint rád, hogy nem az számít, hogy ő neki milyen, nem azt nézi meg például, hogy tudod, hogy ő kinéz a katalógusból magának egy okos órát, és akkor, hogy az ő neki legyen legelőször, hanem azt fogja nézni, hogy neked mire van a legjobban szükséged, és akár a saját érdekeiről is, meg a saját álmairól, céljairól is le tud mondani azért, hogy te boldog legyél. Ez az igazi szeretet. Hittanóránk végén fohászkodjunk együtt a mindenható Istenhez, hogy mi is napról napra jobban megérthessük az igazi, minden emberi értelmet felülmúló szeretetet, megláthassuk és észrevegyük az életünkbe, hogy Isten milyen végtelen módon szeret minket, és hogy mi, a véges emberi lélek, ezt hogyan tudja befogadni, hogyan tudja megérteni, kell, hogy meglássuk az ő cselekedeteit, az ő tevékenységét a mi életünkben és a világ életében. Így áldjon meg minket a mindenható és jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Kártonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, éjfélkor adásunk végéhez érünk. Éjjel óránként híreket és időjárás jelentést mondunk, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkat hallgathatják meg újra. Életadó kapcsolatok, életadó plébánia címmel rendezték meg 2017-ben az Országos Lelkipásztori és Teológiai Napokat Egerben. A rendezvényen előadást tartott Lotringer Éva szociális testvér a családi élet örökértékeiről és azok korunkban való megjelenéséről. Egy órakor megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. 2 órától a hírek után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól, ezután a Lélek szavával jelentkezünk, melyben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik. 3:05 kezdődik Egymás közt című műsorunk, melyben a Hit és Fény közösség, valamint a Hivatásőrző ház mindennapjait ismerhetik meg. Bejátszásunkban Hidász Zoltánt, a Katolikus Szeretett Szolgálat Hivatásőrző házának intézményvezetőjét hallják.
Sok esetben, ha bejön az atya, akkor már rég nem zsolozsmázik, már rég nem foglalkozik az egyházi feladataival, hogy inkább csak a munkáját teljesíti, ha bírja, és itt újra megtalálja a hitét, megtalálja a küldetését, és megújítja az életét.
4 órakor zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak. Bartók Beáta, Domán Vivien, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Kvaszinger Jenő, Kónya Éva, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Vasvári Bernadett és Varga Ildikó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bercesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berec Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Elizeus proféta idejében a szíriai Námán lement és megfürdött a Jordánban, amint az Isten embere meghagyta neki. Erre meggyógyult leprájából, és olyan tiszta lett a teste, mint egy kisgyermeké. Ekkor egész kíséretével együtt visszatért az Isten emberéhez, bement hozzá, megállt előtte, és így szólt: most már igazán tudom, hogy csak egy igaz Isten van, a választott nép Istene. Kérlek tehát, fogadj el valami ajándékot tőlem, szolgáttól. Olvasom a Királyok 2. könyvében. Az öröm probléma lett számunkra. A keresztény embert már nem ismerik meg az örömről. A velünk érintkezésbe kerülő dolgok többé már nem tartogatnak számunkra örömöt, vigasztalást, ígéretet. Engedjük hát a felénk tartó Istentől újból megajándékoztatni magunkat. de ehhez előbb le kell hántani magunkról a minden magától értetődő magatartás lelkületét. Ki okozhat csalódást annak, akinek már eleve nincs semmije, és nincs követelése, aki mástól elnézésen és irgalmon kívül semmit sem vár? Ki okozhatna csalódást a derűs alázatnak? A mosoly meghívás a kegyelem állapotába, és belőle sarjadzik is ki, mint a virág a szárából. A mosoly a paradicsom előíze, mint egy tükrözi a más világot. Létezik egy diadalmas mosoly. Kire emlékeznék valamelyik beteg vagy haldokló mosolyára, akinek az adott örömöt, hogy győzelmet aratott a megpróbáltatásban. Gondoljunk csak Szent Bernadett mosolyára, amely minden kortársnak feltűnt, mert az őt önmagának is a sajátító Szűz Mária mosolyát tükrözte. A mosoly azt jelenti, hogy mások kedvéért megfeledkezünk önmagunkról. Azt jelenti, hogy Isten számára átlátszókká válunk. Jöjj el, Szentlélek, az Atya és a Fiú lelke. Jöjj el a szeretet, az Isten gyermekség, a béke, a bizalom, az erő és a szent öröm lelke. Jöjj el hozzám, te a világ könnyeiben elrejtett diadal. Jöjj el, te győzedelmes élet a föld halálában. Jöjj el, szívünknek adott isteni szeretet. Téged szeretünk, mert te vagy a szeretet. Benned birtokoljuk az atyát, mert te kiáltasz bennünk szüntelenül, abba, szeretett atyánk. Jöjj, Szentlélek Úristen!
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.